2023. szeptember 19-én kedden délben a Gazdaélet kezdődik, a Vidék magazin műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazdaélet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobok Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint a Guardian szárított zöldségek gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazdaélet. Föld és ember közelben, minden kedden délben, a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából, pályázati pénzből és önerőből próbálják újra erdősíteni a Csíkszentdomokosi Közbirtokosság széldöntést szenvedett erdőrészeit. Albert Alfonsz Pál elnökkel beszélgetünk.
A Csíkszentdomokosi Közbirtokosság területét ez több mint 800 hektárban érintette, majdnem vágás érett erdőt, és annál fiatalabb erdőt tört tönkre a nagyárájú szél.
Majd a szeptember közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk, a gazdaszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A méhészkedés szaktudást és türelmet igényel, Katona Attila, szovátai asztalos, méhész válaszol kérdéseinkre.
Egy méhecske megszúr, és rögtön dühös leszek, meg ütök, verek, vágok, ez nem működik így. Ezt kell szeretni, és nyugalom kell hozzá, mert azt kell mondani, hogy ezek gyilkosok.
A kibédi Orbán pálinkáriumban a hagyományos ízek mellett ritkaságokkal is állnak a pálinka fogyasztók rendelkezésére. Orbán Judittal készült interjúnk.
Az idősebbek ragaszkodnak inkább a szilvához, a körtéhez, ritkán vesznek másfélét, de én azt mondom, hogy aki így megmeri kóstolni, és szereti az új ízeket, az megkóstolja az érdekesebbeket is.
A virágkertészkedés olyan, mint a lottó, már az is jó, ha nem nagyon veszteséges. Bíró Mónika csíkbánkfalvi virágkertésznél jártunk.
A számítások sem mindig úgy jönnek be, hogy egy egész évet le lehessen födni, de minden évben újra próbálkozunk, minden évben valamit próbálunk újítani, amivel egy picit bővíteni tudjuk a kínálatot.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Albert Alfonsz Pál, Csíkszentdomokosi Közbirtokosság elnöke.
Van sok tennivaló itt a közbirtokosságnál?
Akad, eddig is volt. Ugye azt tudni kell, hogy 2020. februárjában a Csíkszentdomokosi Közbirtokosság területén volt egy óriási nagy széldöntés, de nem csak a Csíkszentdomokosi Közbirtokosságnál, hanem a csíkszentmási, a Jenőfalvi, valamint a Nagyhagymásnak a túloldalán, a Békási oldalon. Itt a Csíkszentdomokosi Közbirtokosság területét ez több mint 800 hektárban érintette, majdnem vágás érett erdőt, és annál fiatalabb árdütött tenkre a nagyárájú szél. Erésze volt a nemzeti parkban is, úgymond a tamponzónában is, ami szigorúan védett, de érintette úgymond a tagság területét. Ugye a nemzeti park területe is az a Csíkszentmihályi Közbirtokosság tagsági. Itt ugye volt egy több mint 3 éves nehézség, ugye a faértékesítésben, mint a kitermelésben, és megjelent akkora nagy tetemű kidőlt fa után, miután kezdett száradni, bogartalmadás és a fának a minőségre évről évre romlott. Én 2022. szeptemberétől tudok nyilatkozni, még decemberig megpróbáltuk kivenni azt a még bennmaradt és 3 éve földön lévő fát, valamilyen szinten értékesíteni. Azt tudni kell, hogy elég nehezen történt, tűzifaként próbáltuk adni a tagságnak, ugye Csíkszentmihályos eléggé nagy létszámmal rendelkezik, de a tagság is nagy. Ez a nehézség hozta azt is, hogy 2022. decemberében lejárt az üzemtárvának, az üzemosztálynak, ahol történt ez az óriási széldöntés, és több mint 20 évre elfogyott úgymond a fővágásnak a lehetősége, és így a birtokosság egy olyan nehezebb éveknek néz elejébe, főleg a tagság és a vezetőség szempontjából, ahol takaréklángra kell állni, valamint olyan intézkedéseket kell hozni, hogy fenntarthatóan tudjuk még tovább tartani a birtokosságot, úgyhogy a tagság ne érezze meg, hogy majd vissza kelljen esetleg vagy őrzésre, vagy valamiféle tevékenységre fizessen.
Ilyen esetben, amikor természeti kár származik, biztosító vagy állam segít-e, legalább egy részét tudja-e állni a kárnak, vagy minden a közbirtokosság nyakába zuhan?
Ugye legtöbben az, hogy igen, de hol van a pénz, amit az eladott fából kapta. Hála Istennek, Táncos Barna miniszter úr által vezetett minisztériumnak jó meglátásai voltak, és jó kiírások is voltak. Szerencsés helyzetben értem én itt a tavaly a választás után, és több pályázatot kiírtak, úgyhogy birtokosságként lehetett pályázni. Nehezen indult, sokat kínlódtunk, de kiírtak ugye a visszaerdősítési kiírást, a C2-1/B kiírást, ez az uniós helyreállítás és reziliencia alapból. Olyan területekre vonatkozott, ahol valamilyen természeti katasztrófa sújtott terület visszaerdősítéséről lehetett pályázni. A pályázat biztosítsa 5 évig, amíg a csemet akkor adni, hogy át lehet tenni az erdő alapba. Így a domokosi birtokosság 90,6 hektárra próbálkozott ebbe a pályázatba. Ennek az értéke 5.890.000 lesz, szinte 6 millió láj. Van egy önrésze is. Megtörtént az első átvétel, amit a brassói főfelügyelőség tartott meg itt a birtokosságnál, ezen a 90 hektáron. Bizonyos igazításokkal úgy néz ki, hogy átmentünk. Óriási munka volt, de azt kell tudni, hogy 5 évig ebből az alapból tudjuk biztosítani ennek a 100 hektárnak a visszaültetését. Sok birtokosság visszafordult félúton, rengeteg nehézség volt, de most így félúton azt mondom, hogy nem bántam meg, hogy folytattam, és amikor a legnagyobb hullámok jöttek, akkor is próbáltuk a fejünket kiemelni.
Az erdősítés mekkora területen kezdődött el, vagy még mekkora területet kell beerdősíteni?
Konkrét számokat tudok mondani, ugye az elődöm László Lajos volt, ő a tavaly 2022-ben, ő már nagy erővel 150 hektárt ültetett be. Az idén a mércét nagyobbra tettük, nehéz is volt, már elvállett a szinte 100 hektár, amit ebből a helyreállítási alapból, pályázatból próbáltunk erdősíteni, vagy visszaültetni, de emellett önerőből és bizonyos más pályázatokat kihasználva 156 hektárt, összesen 270 hektárt ütettünk az idén. Jövőre is maradt 150, utána is. Én úgy gondolom, a mandátumom alatt, sőt, még a következő mandátumban is kell lesz, mert itt 3 éve egy mandátum. Mi csak ültetnünk kell, és arra vigyázzunk, hogy külső segítséget megpályázva próbáljunk efelé gondolkozni. Emellett még a bármiféle kiírás, ami egyszer megjelent, mindenre rá próbáltunk állni, ez a vezető tanácsnak is a fő elve. Az erdősítésnél is pályázunk, ott is indultunk 50 hektárról, most amit a főfelügyelőség jóval jött, az 18 hektárról fogunk tudni pályázni. Ez olyan területekről szól, ami nem fontforesztier, nem is reglő, nem alpjas támogatás alatt van, de kihasználhatatlan területek, ebből választottunk 18 hektárt. Ezt, ha jól számolom, 20 év alatt a birtokosságnak közel 1 millió lája fog ebből származni, tehát úgy lehet elképzelni, mint egyfajta alpjas reglős támogatást. Pályáztunk a villanypásztoros kiírásra, ott 270 000 lájra tettük le, több mint 30 legelőtesnek a Babilony pasztorozásáról, és pajasztunk a csemetekártnél, tehát ilyen automata csemetekártra. Fólióház egyébként egy automata fólióház, ami öntözését, permetezését, veszerezését automatan fogja elvégezni, mellette egy hűtőház, és ennek kiszolgálására gépek vannak ebben a pályázatban, betéve ez is 1 millió láj. Itt országszinten másodikként tettük le, erre most már kiegészítéseket kértek, úgyhogy remélem, hogy most a kormányváltás nem fogja ezeket félbeszakítani. Tavaly szeptembertől május-júniusig szinte 10 millió lájt próbáltunk pályázni. Nem vágtunk fa, nem azon az elven vagyunk, hogy kivágni, eladni, nincs is a mit most.
Az újraerdősítésnél van olyan megkötés, hogy csak olyan fajt lehet visszatelepíteni, ami volt, vagy lehet most rezisztensebb fajokat is tenni esetleg?
Sok vita volt ennek érdekében, de mindenképp kell követni az erdészeti törvényt. Az erdészeti törvény szerint megvan, milyen magasságban milyen elegyeket lehet használni, és betartva az üzemtervet. 2023-ban indulunk egy új üzemtervvel, bizonyos százalékba tölgyet, juhart és olyan lompulatú fajokat is betenni az összetételbe, hogy ilyen erősebb szélnél majd jobban át tudjon menni a szél rajta, és ne legyen könnyen széldöntés. Ez a szakemberek véleménye, nem az én véleményem, tudni kell, én nem végeztem erdészetet. Az erdészet kell a szakmai részét koordinálja, ezért vagyunk szerződés viszonyban egy erdészettel, és maga az erdősítést, a visszaültetést, majd a bélyegzést, mindenféle erdészeti dolgot azt ő végzi.
Hogyha ilyen takaréklángon kell működjön a közbirtokosság, ebből a tagság mit érez? A tűzifája biztosítva van, vagy azok a minimális dolgok, amihez hozzászoktak?
Mindenképp a tagság az idén is, Jóisten segítségével a hektár utáni javadalmat meg fogja kapni, tehát az közgyűlés által szavazták meg, hogy egy hektárra mennyit fognak kapni. De emellett jogfelett is lát, most van, és még úgy gondolom jövő év elején lesz. Tűzifánk azt fogjuk tudni biztosítani a tagság számára, és úgy gondolom, hogy ezeket a pályázatokat, ha ki tudjuk használni, és még jövőre is lennének ehhez hasonló kiírások, vagy meghagyják, hogy jövőre is tudjunk pályázni a következő 100 hektár, akkor úgy gondolom, hogy erőfeszítés nélkül a tagság meg fogja kapni a járandósságot, nem kell drasztikus lépéseket. Na, ez nekem se jó, tudom, olyan helyzetbe kerültem ide, nem csak én, hanem az új vezetőtanács, hogy inkább a mezen kell kattogjunk, hogy mit honnan tudjunk pályázni.
Albert Alfonz Pál, a Csíkszentdombokosi Közbirtokosság elnöke válaszolt kérdéseinkre. Becsüljük meg méheinket, mert egészségünk érdekében dolgoznak. Nagyon sok a munka a virágkertészetben, és legtöbbször nincs is megfizetve. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Csak mi ketten, ugye, bár, hogy a szíved örökre az enyém már. Azt se kötjük senkinek az órára, a szíveink hogy találtak egymásra. De hogyha a kis dobos kidobolja, és a nászlip ezt a nótát dalolja, gyere velem a kátlombos falumba, oda viszlek ölelő két karomba. Fölülünk egy szekére, ráhajtod a kis fejed a keblemre. Két karomba meglásd, jó lesz pihenni, altatodat fog a madár tanulni. Én meg csak úgy juhász bojtár módjára, vigyázok a kicsi párom álmára. Úgy élünk majd szép csendesen falunkba, fölébredsz a két ölelő karomba. Én meg csak úgy juhász bojtár módjára, várom álmára. Úgy élünk majd szép csendesen falunkon, fölébred szakétől előkarom.
Veres Árpádot hallgattuk, a következő percekben néhány szeptember közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A másodvetésű bab szedését követően se hagyjuk a károsítókkal fertőzött növénymaradványokat a területen. Forgassuk a talajba, vagy gyűjtsük össze, komposztáljuk, vagy égessük el azokat. Így csökkenthetjük a babrozsda, az aszkohitás foltosság telelési lehetőségeit. Ahol a babot kukorica köztesként termesztettük, a babzsizsik szabadföldi telelésének megakadályozására még az ősz folyamán használjuk fel a kukorica szárat. A tárolásra szánt gyökérzöldségek felszedésére meleg, száraz napot válasszunk, mert a sárosan, nedvesen felszedett gyökerek gumok tárolás alatti fertőzése fokozódik. A felszedés közben vigyázzunk, ne sérüljenek a gyökerek. A sérült sztemfiliumos fekete rothadással, a baktériumos lágy rothadással, a fómás varasodással vagy egyéb gyökérkárosodást előidéző korokozóval fertőzött, barnult, rothadó gyökeret, gumót különítsük el az egészségesektől. Semmi esetre se tároljuk ezeket, mert a tél folyamán az egész prizma növényállományát tönkre tehetik. Szabadföldön és pincében egyaránt tartsuk be a 0 plusz 2 Celsius fok tárolási hőmérsékletet, mert ez az alacsony hőmérséklet gátolja a raktározás alatti korfolyamatok lezajlását. A virágos kertből a gladiolus hagymákat még az esős időszak beállta előtt száraz, meleg napon szedjük fel. Szárítsuk és tisztítsuk meg azokat. Válogassuk ki közülük a sérült, megrágott, a korokozók által fertőzött hagymákat, és csak az egészségeseket tároljuk, lehetőleg 6-8 Celsius fok hőmérsékletű helyiségben. A dália töveket a hűvösebb idő beköszöntével még az első fagyos napok előtt szedjük fel. Ellenkező esetben a szárak egészen a gumóik fagykárt szenvednek, amely a későbbi rothadások kiinduló helye lehet. A beteg töveket selejtezzük ki, a gumók beteg részeit egészen az egészséges részig vágjuk ki. A vágási felületet faszénporral szórjuk be. Pár napig szárcsonkra állítva szárítsuk meg a töveket, majd lehetőleg 5-10 Celsius fok hőmérsékletű helyiségben raktározzuk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Ha a vörösbor a textíliára csöppen, szórjunk rá sót, hagyjuk állni egy ideig, és csak azután mossuk ki. A folt nyomtalanul el fog tűnni. Nem fröcsköl az olajsütés közben, ha egy pici sót szórunk bele. Ha zsírfolt vagy paprikás folt került a ruhára, szőnyegre, babahintő port kell rászórni, és utána körülbelül egy óra múlva a ruhát ki lehet mosni. Szőnyegnél ismeretlen foltra is jó, este behintőporozzuk, reggel kiporszívózzuk, és foltmentes lesz. A halat könnyebb pikkelyeitől megtisztítani, ha előtte rövid időre forró vízbe tesszük. Margarint alufóliába csomagolva hónapokig tárolhatunk a fagyasztóban minőségi károsodás nélkül.
Oh,
Katona Attila vagyok Szovátáról, a Vadász utcából. Asztalos vagyok, az a szakmám, de hobbi szinten csinálom a méhészetet is. 2005-ben jöttem rá, hogy a méhészetet is hobbi szinten csináljam. Volt egy unokatestvérem, aki meghalt, így szeretetből, fájdalom, vagy nem is tudom, hogy mondjam, tőle vettem egy családot, és egyet adott a testvéres, aztán így kezdtem nekifogni, és csináltam, mert egy nagyon szép helyen lakom a vadonba, növények közt, madarakkal, mindennél teli. Kicsivel később meg is csináltam az iskolát is, megvan a diploma is, 10-20 család között tartok méheket, hobbi szinten, hogy az asztalos műhelyből kicsit kikapcsolódjak, kimenjek, egy gyönyörű dolog a méhekkel.
Ez akkor még csak álló méhészet, vagy időnként elszállítjuk más helyre is a méheket?
Álló méhészet, nem megyek soha sehova velük, csak itthon, családi célra, meg egy kicsit el is adok belőle, meg barátoknak ajándék, tehát ez egy ilyen szeretet dolog.
Nehéz beleszokni a méhészetbe, mert azt mondják a nagy méhészek, hogy ez egy életforma, tehát ezt szeretni is kell, tudni is kell, benne is kell lakni. Ez nem lehet csak akkor, amikor nekem kedvem van hozzá.
Igen, ez nagyon nehéz, mert ugye van a csípésük is, meg is kell szokjuk a testünkkel. Sokszor azért csinálom kesztyűvel is, ez a valóság, majd az ujjamvegyit vékonyabb bőrön megcsípnek, és akkor fáj, nem tudok dolgozni bent sokat. Tehát meg kell szeretni, nem lehet kiabálni, dühös lenni, meg egy méhecske megszúr, és rögtön dühös leszek, meg ütök, verek, vágok, ez nem működik így. Ezt kell szeretni, és nyugalom kell hozzá, mert azt kell mondani, hogy ezek gyilkosok.
Mennyire időigényes a méhészkedés? Tehát amikor a méhekkel kell foglalkozni, akkor az embernek kell legyen legalább egy órája, hogy nyugodtan tudja végezni a dolgát, még hogyha csak 10 vagy 20 családja is van?
Az állapotuktól függ, hogy ha egy héten például meg tudom nézni májusban, főleg ma a rajzási ösztönük nagy, akkor egy héten kétszer is legalább meg kell nézni őket. Van az, hogy 10 családot meg lehet egy óra alatt is futólag, de van, mikor nagyon sok idő, mert ha úgy mondják, húzzák az anyabölcsőt, készülnek a rajzásra, és én, ha nem akarom, hogy rajozzanak, akkor le kell szedni azokat, bővíteni kell, műlépet betenni, sok minden.
Gondolom, hogy a méhészkedést is meg lehet tanulni, de az, akinek nincs egy kis érzéke hozzá, annak bizonyára nehezebben megy. Azért ösztönösen kell bizonyos dolgokat tudni ebben a szakmában is, nem?
Igen, sokat olvastam az Őrösi Pál Zoltán könyvéről. Ha azt mondjuk, hogy egy kicsi bogárba, mint az a könyv is 900 oldalas, hogy mi van ennyi leírva, tehát emberek ezt nem hiszik el. Én is tanultam rokontól, Ács Jóskától, és néztem is, lestem is, kérdeztem is. Kell akarat legyen, hogy megtudjuk, hogy miről is van szó, és tapasztalat kipróbálni a dolgokat. Mert ha nem megy, akkor nem termel nekünk mézet, mert mind elmegy.
Nehezen vágod bele? Mert említette, hogy kapta, és a rokon iránti tiszteletből fogott hozzá. Volt egy kis félsz bennem, hogy vajon ezt jól fogom tudni csinálni, vagy egyáltalán ez nekem való? Vagy azt mondta, hogy kipróbálom, mindenki megtanulta, és akkor hát, ha én is sikere tudom ezt vinni.
Én is gondoltam, hogy kipróbálom, a legnagyobb félelmem az volt ez a szúrás, hogy mennyire támadnak meg, mi történik a testemmel, ha több megszúr.
Kimondottan csak vegyes mézet termel, vagy azért itt a környékről tudnak gyűjteni akácmézet is, és az ilyen szezon mézeket is?
Hát ez szezonos, ahogy nyílnak a virágok, mondjuk így 10 naponként változnak, az akác is itt május végén, vagy mikor milyen az idő, június közepe, valamennyire van akácmézzem is, de nem tökéletes tiszta itten, mint aki lemegy Olténiába. Itt a vegyes méz, inkább a hegyi méz a legfinomabb, és az a legjobb volt, mikor vetettem facéli a növényt is, abból is tudtak szedni, de a vegyes méz a fő lényeg.
A gyakorló méhészektől az ilyen szakmai dolgokat meg tudja kérdezni, vagy a méhészek között is van egy ilyen szakmai féltékenység, hogy azért már mindent nem mondunk el, mert akkor lehet, hogy nekem a konkurensem lesz az illető, és ez nem biztos, hogy jó. Vagy van annyira barátság, vagy jó indulat a méhészek között, hogy most minek ő is éveken keresztül tapasztalja meg, inkább megmondom, mert végül is nekem is jó, hogyha a környékemen normálisan és szakszerűen méhészkedik a társ is.
Nem minden méhész mondja el, ez a valóság, én is tapasztaltam, és beszéltem ilyenekkel, hogy semmit nem mondanak el, meg én egyáltalán elvenni nem akarom tőlük semmit, rossz indulat nincsen, és mégsem mondja el, megtapasztaltam ezt. Sajnos Ács Jóska sógór, már így kell mondjam, a múltban, mert meghalt. Vele mindig úgy voltam, hogy minden nap majdnem felhívtuk egymást, és elmondtuk jó indulattal és örömmel, hogy mennyi volt a mérlegem, mert mérjük ugye, hogy mennyi a termelés, mi volt máma, milyen a légáramlat, merre mennek a felhők. Ez a beszéd mindig megvolt, és örömet szolgált. Nem irigyeltük egymástól, hogy nálad mennyi volt, meg nálam mennyi volt, jó, ő vándorméhész volt, de hasonlítottuk egymáshoz a termelést, és ez olyan jól esett.
Egy gyönyörű környezetben laknak, méhészkedik. Az a veszély fennáll-e, hogyha itt a környező parcellákat vegyszerezik, akkor az én méheim elhullanak, mert azért nem tudom követni, hogy éppen meddig repülnek el. Jó, hogy álló méhészet, és bizonyára nem a Baragánig repülnek, de akkor is valamekkora távot megtesznek.
Igen, általában elmennek 5 kilométerig is, de az már nem termelés. Igazilag így a 3 kilométerig abból tud visszahozni és berakni a kaptárba, a sejtekbe a méhecske. Az 5 kilométer távolság az saját energiájára felhasználja, abból nem lesz semmi, ha olyan messze el kell menjen.
Az, hogy asztalossággal is foglalkozik, ez gondolom, hogy egy plusz a méhészetében, mert akkor a kaptárakat és azokat a dolgokat, amit fából kell készíteni, meg tudja oldani, tehát nem kell ezt vásárolni vagy fizetni érte.
Igen, 2000-es évek elején akkor még kaptárakat is sokat gyártottam rokonoknak, idegeneknek is, azután másképp ajtóablakot gyártok inkább, hát igen, magamnak meg tudtam készíteni, javítom, ahogy mennek tönkre a 10-keretes rakodókaptárt a 3/4-es mézűrrel, azt szoktam megcsinálni, azt csinálom én is itthon, avval vagyok, nem fekvő kaptárról, nekem jó, tetszik, minden oké, ezt szoktam meg.
A többi méhész, akit ismer, azok mire esküsznek, hogy milyen típusú kaptár az, ami náluk bevált? Mert gondolom, hogy az a jó mindenkinek, amit kipróbált és nála bejött.
Igen, a vándorméhészek ugyanúgy a 10-keretes rakodókaptárnak hívják, de van, mikor az emelet a mézűre, hogy így nevezzük, azt vagy felessé, vagy 3/4-essel a legjobban. Tehát mindenki mást mond, én úgy vettem észre, ahogy figyeltem is, hogy más hogy termel, hogy a 3/4-es ez az egyik legjobb termelő, hogyha jó nektáros az év, a termelés legjobban hozza ki a mézet.
Meddig lehet használni egy kaptárt? Milyen időközönként kell felújítani, vagy újat készíteni? Mikorra használódik el a kaptár?
Attól függ, hogyha kint van, teljesen ázik meg, rohad meg, újra kell festeni. Szerintem olyan 20 év formát elmegy, ha azért 2 évente egy kicsit, ahol látszik, hogy kopik, megfessük, függ, hogy na, hogy ázik, mivel van lefödve, milyen a tetőszerkezet rajta. Akinek autóba van, vagy pavilonba, annak nagyon sokáig elmegy.
Mindig érdekelt, és több méhésszel beszélgetve megtudtam, hogy a méhek, most nem tudom, színre vagy formára, de mindig hazatalálnak a kaptárba. Ilyen gondjai voltak, hogy kirepültek és nem találtak haza, mert egyforma volt a kaptárom, és akkor meg kellett ezt is tanulni, hogy valahogy meg kell különböztetni a méhek számára, hogy mi alapján orientálódjanak.
Nem föltétlen szükséges megfesteni a kaptár elején, biztos mindenki látta, hogy vannak különböző szögök, színek. Ha tiszta zöld például az egész, úgyis oda hazatalálnak, csak nem mozdítsuk el, az a lényeg ugyanarról a helyről. El is lehet mozdítani, de annak megvannak a titkai, hogy mikor és hogy viszünk tovább egy családot, ugyanarra a helyre megy vissza, akármilyen ködös idő lehet, akármi, ők az ibolyán túli sugarakot is lássák, és úgyis hazatalálnak oda. Ha megfessük a kaptárnak az elejét különböző szögökre, színekre, könnyítsük nekik az életüket és a tájékozódásukat. Sokkal könnyebb.
Mitől lesz erős egy család?
Az erős az azt jelenti, hogy a létszám. Egy szezonban már így májusban is, ahogy fel vannak erősödve, az 70 ezer van benne. Télire az csökkenhet 30 ezerre, ez változó. Tehát a népesség, hogy minél többet petézzen az anya, minél több fiasítás legyen, hogy egyfolytában keljenek a kicsik. A létszám, nekik abban van az erős, úgy dolgoznak.
Azt tudjuk, hogy egy méhnek az élete az nem olyan hosszú, és azt is ledolgozza a mi javunkra. Mennyit él egy dolgozó méh? Vagy ez attól függ?
Kicsit attól is függ, igen, ha nagyon nagy a nektár és borzasztó nagy a hordás, így nevezik, akkor még hamarabb elkopik a szárnya, és ne legyen szűk a kijárójuk. Tehát 4 hetet él egy munkás dolgozó méh, de ha túl nagy és nagyon meleg van, és nagyon jó a termelő évünk a hordás, még a 4 hetet se éli meg. 2 hetet körülbelül bent van, csak 2 hetet repül ki, mint munkás, addig bent dolgozik.
Itt van körülöttünk az erdő, már mondtuk, hogy gyönyörű szép környezetben vannak. A vadállatok veszélyt jelentenek-e a méheire?
A medve inkább, attól kell féljük, mert persze van is elég az országunkban. Télen ez a zöld harkály, lehet, hogy van pontosabb neve, de mi itt így ismerjük, vagy fakopáncs, ugye ezek, hogy ne kopogtassák, ne legyen zaj nekik, ettől a kettőtől kell inkább. Egerek nálam soha nem volt semmi gond ezzel, nincsen nagyon más. Az ők betegségük, a tetű, az ilyesmi, az egy egész más dolog. A kezelést én csak mindig ősszel, szeptember vagy október, nem volt szükség soha életemben, hogy a tető ellen nyáron kezeljem, mert ugye a kezelőszer, amit használok, én házilag nem vagyok uniós méhész, azt úgy jó inkább, hogy mikor augusztusban föletessük a méheket, hogyha nem lett elég a természetből, amit begyűjtöttek, megtörténik a szirupos etetés, fedjék le ők teljesen azt a mézet, és azért csinálom, hogy a mézbe ne kerüljön belém, az füstként kezeljük, szeptember-októberbe, hogy már nem megy bele úgy a mézbe egyáltalán. Tehát mindig az ősz végén kapják meg csak a tetűs kezelést.
A villanypásztor az védi eléggé a méheket?
Védi azért, ha megfelelő van medve ellen, azért vannak kisebb villanypásztorok, nagyon erősek, függ, hogy hány száldrót van húzva, én kimondottan acéldrótot használok, gyári acéldrótot, nem ilyen műanyagost, nagyon nagy villanypásztort használom. Egyszer történt meg, hogy hozzájuk ment, akkor még kisebb villanypásztorom volt, és az a műanyagos drót, és átbút alatta, meg kisebb volt a medve egy olyan szakaszon, ahol kevésbé volt a drót. Aztán azután tettem acélt, mert ha túl száraz időbe megy a medve, és nagyon száraz a bundája, őt nem rázza meg kívülről csak a bundán keresztül, ha kicsi az áramütése. Tehát ha nedves, sokkal jobban, és az acéldrót jobban vezeti az áramot.
Bővítésben gondolkodik? Szeretne nagyobb méhészetet, vagy az asztalosság mellett ez éppen testhez álló?
Az asztalosság mellett ez így pontosan elég. Ha esetleg nem lesz úgy munkám az asztalosságba, akkor szívesen, csak akkor is itthon. Csendesen, itthon szeretem, ne zavarjanak, ne stresszeljenek, ezt szeretem.
Az elmúlt 12,5 percben Katona Attila szovátai asztalossal méhésszel hallhattak interjút, most Takács Mihály énekel.
Orbán Judit, Kibédről, az Orbán pálinka főzdétől.
Mennyire megy a pálinka, a gyümölcslé? Szeretjük?
Szeretjük, persze. A legtöbben céltudatosan jönnek, már ismerik az ízeket, a gyümölcsöket, de nagyon sokan vesznek ajándékba, és ők kikérik a véleményünket, vagy pont meg akarják kóstolni, mert eddig nem nagyon ittak. Na, akkor segítünk, vagy adunk egy kis kóstolót, és akkor ki tudják választani.
Tavalyi év milyen volt gyümölcs termés szempontjából? Lett amiből készíteni ezt a finomságot?
Lett, igen. Volt gyümölcs a tavaly.
Általában mit keresnek? Mi a menő? Lehet-e kategorizálni, hogy az idősebbek ezt szeretik, a fiatalabbak azt szeretik, a nők inkább azt, a férfiak inkább ezt, vagy ami jó és kipróbálták, az menő?
Nagyon változnak az ízlések. Én azt hittem, hogy a hölgyek inkább az ilyen aromásabb gyümölcspálinkákat szeretik, mint a kajszi, a málna, megy, birsalma, de egy kóstoló után úgy megváltoztattam a véleményemet, mert nem volt olyan hölgy, hogy kimondottan neki nem ízlett. Például a kajszi barack, amit azt mondtam volna, hogy biztos minden nő szívesen megissza. Az idősebbek ragaszkodnak inkább a szilvához, a körtéhez, ritkán vesznek másfélét, de én azt mondom, hogy aki így megmeri kóstolni, és szereti az új ízeket, az megkóstolja az érdekesebbeket is.
Jelenleg hányféle terméke van a piacon?
12-13 féle.
Egy főzés az mennyi ideig tud megmaradni? Tehát el tud tenni legalább mutogatóba egyet-kettőt? Vagy megveszik?
Megvennék, ha odaadnánk az összest, de azért úgy szoktuk, hogy teszünk félre, hogy legyen akkor abból az évi termésből nekünk is, főleg ha jobban sikerült, mint ahogy szokott.
Én úgy tudom, hogy a pálinkának nincsen lejárati szavatossága, tehát bármeddig lehet tartani, de mondjuk, hogyha én 5 év múlva kóstolom meg, akkor is nagyjából ugyanaz az íze?
Lehet, hogy intenzívebb lesz, ahogy áll, ahogy összeérnek az ízek, mert például főzés után nincs olyan intenzív íze, kell hagyni, hogy érjenek össze az ízek. Pár hónap múlva már sokkal finomabb.
Az elmúlt 2 percben a Kibéti Orbán Judittal készült interjúnkat sugároztuk, most Csíszér Anna énekel.
Piros rózsa, fehér rózsa most nyílik, az én babám esküvője most folyik. A lakadalmába, hogy lássam meg nőlegényi ruhába. Kicsi csillag, ha leesik, elterül, az én babám, ahol lát és elkerül. Ne kerülj el, édes kedves galambom, mert én néked rosszadot nem akarom. Hogy neki mutassuk meg, hol az út. Akinél van, igazítsa el a bút. Nehogy neki mutassuk meg, hol az út.
Bíró Monika vagyok. Csíkbánkfal van. Élünk, virág, kertészettel foglalkozunk.
Most már pár éve, hogy ezzel foglalkoznak, és eléggé bővült itt a kertészetük. Bejöttek a számítások, vagy soha nem lehet biztosra menni, mindig érnek meglepetések?
Még egy év sem volt olyan, ami túl egyszerű lett volna, úgyhogy mindig vannak kihívások, mindig van, amit meg kell oldani. A számítások sem mindig úgy jönnek be, hogy egy egész évet le lehessen födni, de minden évben újra próbálkozunk, minden évben valamit próbálunk újítani, amivel egy picit bővíteni tudjuk a kínálatot.
Hogy lehet akkor ilyen bizonytalan időben tervezni előre? Mert gondolom, hogy tudjuk, hogy az előtti évben miből mennyit adtunk el, de hogy lehet azt megoldani, hogy minden is legyen, új is legyen, és ha lehet, nem mindig mínuszba dolgozunk, hanem legalább zéróra jöjjünk ki.
Egy év sem egyforma, mindig próbálunk egy bizonyos mennyiséget termelni, és mindig próbálunk egy pici újdonságot kínálni a vásárlóknak.
Itt önöknél működik az, hogy előre már leszerződik, hogy én majd szeretném kapnék világításra 200 krizántém tövet, vagy tavasszal 200 árvácskát. Vannak ilyen megrendelések, és akkor könnyebb a tervezés? Vagy tudjuk, hogy körülbelül mire van szükség, és akkor annak függvényében, és a hely függvényében természetesen terveznek?
Hát a hely az nagy mértékben korlátoz minket, úgyhogy nem tudunk olyan nagy mennyiségbe termelni, kevés a hely. Nagy megrendeléseink sincsenek, általában a hétköznapi ember jön és kiválasztja magának, amit szeretne, és azt elviszi.
Mennyivel kell előre gondolkodni?
Februárba kezdünk, de már az előtt ősszel megrendeljük a magokat, a dugványokat. Az őszire már májusban el kell legyen ültetve a halottak napi krizantinunk ahhoz, hogy megfelelő minőségű legyen, időbe ki legyen nyílva. Minimum fél év, de egy olyan 8 hónappal előre kell gondolkozni, hogy mit fogunk csinálni majd ősszel, vagy mit fogunk csinálni majd tavasszal.
Betegségekkel, kártevőkkel kell küzdködni.
Igen, mindig van olyan probléma, amit meg kell oldani. Igyekszünk megelőzni, amennyibe lehet, de valami újdonság, meglepetés mindig van, amit meg kell oldani.
Amit én itt látok, most már 2 fólia is van itt egymás mellett, ezt önerőből próbálják megvalósítani, vagy azért kihasználják a pályázási lehetőségeket?
Az első sátor az pályázat, bizonyos része önrész, a második az már teljes mértékben önrész, ami szabadban van, azt is mi alakítottuk ki, úgy mindig próbálunk bővíteni, most jelen pillanatban nem láttunk olyan pályázatot, ami nekünk hasznos lenne, vagy ki tudnánk használni a lehetőséget, de figyelünk mindig.
A család még bírja ezt a munkát, vagy kell alkalomattán munkást is szerződtetni, fizetni?
Hát nem, felülmúl minket ez a mennyiség. Reggeltől estig egésznapos munka, sőt, sokszor éjszakába is belemegy. Amikor sok van, amikor nagy kiültetések vannak, akkor természetesen a családot is, a tágabb családi kört bevonjuk, úgyhogy muszáj segítséget kérni.
Idegeneket lehet hívni munkára, vagy ez annyira szaktudást igényel, hogy bárki ezt nem tudja csinálni?
Még mostanig nem sikerült olyan találni, aki úgymond szakszerűen be tud segíteni. Ami olyan, hogy igénybe tudjuk venni a segítséget, azt megpróbáljuk megoldani, de ami szakmailag több odafigyelést igényel, azt én meg a férjem ketten csináljuk.
Értékesítési gondok vannak, vagy úgy többé-kevésbé el tudják adni azt, amit megtermelnek?
Nagy része, ami olyan minőségű, hogy eladható, az el szokott fogyni. Elég jó a piac itt nálunk, van rá kereslet.
Mekkora körzetet szolgálnak ki? Alcsíkot, vagy azért most már a hírük megy, és távolabbról is jönnek?
Jönnek távolabbról is. Meglepetés is van olyan, hogy nagyon messziről jönnek, gondolom útba esünk, vagy esetleg hallották valakitől. A környéket így Felcsík, Alcsík, nagyjából minden irányból van vásárlónk.
Mennyire tudták automatizálni például az öntözést, tápanyagutánpótlást, vagy még mindig ilyen kézivezérlésű minden?
Van egy része, ami csepegtető rendszeren van, a többit azt meg kell oldani valamilyen formában, úgyhogy beállunk, öntözünk, áztatunk, adagoljuk a tápanyagot, permetezünk, mikor mire van szükség. Nem teljes mértékben van automatizálva.
Hát akkor olyan nagyon sok szabadidő nincsen, amikor azt se tudjuk, hogy mit csináljunk unalmunkba.
Nincs. Szezonban, abban az időszakban, amikor mi termelünk, akkor nincs idő sem szabadságra, sem pihenésre, akkor odafigyelés van, akkor kell csinálni.
Van 3 gyerekük, mennyire tudna besegíteni, vagy egyáltalán kell-e hozzászoktatni ez az életformához őket?
Próbáljuk kétkezi munkára nevelni, úgyhogy mindig ők is részt vesznek a munkafolyamatokba, náluk sincs olyan sok pihenés.
Valamelyik a 3 közül hajlik a kertészet fele, vagy egészen más tervek vannak most még a listán?
Hát a nagyobbaknak más az érdeklődési körük, a kicsi az még minden áron, mindenben szeretne segíteni, úgyhogy majd meglátjuk, hogy mihez lesz kedvük.
Önöket bármikor megtalálják a hét mindennapján és hétvégén is, vagy azért van valamilyen nyitvatartási programjuk?
Mi éjjel-nappal itt vagyunk, amikor eljön az az időszak, hogy tudjuk értékesíteni a virágot, akkor természetesen bármikor lehet jönni.
Bíró Mónika, csíkbánkfalvi virágkertésszel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Rózsa Béla és népi zenekara muzsikál. Thank you.
a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha véleményük, észrevételük van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. sugárút, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
Széles Erzsébet énekelt, jövökedenit a Gazda Életben, többek között Fábián Levente, fiatal pálpataki gazdálkodóval beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Csík Rákosról jelentkezünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Hargita megyei Homorodújfaluról hallhatnak. Gazda Élet műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket.
Látod-e, babám, ezt a piros rózsát? Reggel nyílik, este járok hozzád. Este járok, mikor senki se lát, mégis rám az egész világ. Kirégyeim, adjátok szemetni, adjátok a szememre elvetni. Rá van kapva a szemem az ütésre, két karom a szépvágy öletésre. Rá van kapva a szemem az ütésre, két karom a szépvágy öletésre.
Zerkola György énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövőkedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. A Vadrózsa Népi Együttes száldobosi népdalaival búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, a viszonthallásra.